Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A mai vendégeim Népesi Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója, aki egyébként történész, és Tóth Anita Eszter, a közönségszolgálati munkatárs. És egy nagyon különleges, a múlt héten nyílt kiállításról lesz szó, ami így Goldberger címen nem annyira izgalmasnak tűnik, pedig rendkívül izgalmas kiállítás, ahol a textiliparral lehet megismerkedni, nem is akármilyen textiliparral. Mit lehet itt látni?
A kiállítás címe a Goldberger, ami valóban nem hat olyan izgalmasnak annak, aki nem ismeri a Golit, mert hogy ugye a Goldberger gyárat annak idején mindenki a Golinak hívta, és gondoltuk, hogy talán ez ma már nem annyira ismert név, de a Goldberger valószínűleg sokaknak fog még azért mondani valamit. Az egész kiállítás a gyártörténettel foglalkozik gyakorlatilag. Öt korszakban mutatja be a Goldberger gyár történetét. Az első négy, az amikor a család vezetése alatt és tulajdonában van a gyár, az ötödik pedig az államosítástól a végleges bezárásig 1997-ig követi nyomon a gyár történetét. Hogy miért választottuk pont ezt? Ugye ez a textilmúzeum egy általános textiltörténeti gyűjtemény volt, ami 2012. január 1 óta van nálunk, viszont amikor mi oda beléptünk, akkor a hely szelleme megikletett bennünket, hiszen ez a két épület, amelyben a múzeummal található, az egykori Goldberger családnak volt a lakhelye, és ez az épület volt az, ahol ők 1784-ben megalapították Ubud első kékfestőműhelyét. Szóval azért választottuk ezt, ez egy nyomógyár volt, egy nyomó történeti kiállítást láthatunk, tehát szövéssel, fonással, ilyesmivel nem találkozhat itt a látogató. Az öt korszak végigköveti a család történetét. Az elsőben Goldberger Ferenc, aki egyébként egy felvidéket járó kereskedő volt, kékfestőkkel kereskedett, ő az útjai során megismerte a kékfestő műhelyeket, megismerkedett a kékfestés technológiájával, és sejt arra, hogy az ő saját üzleti vállalkozását sokkal jövedelmezőbbé teheti, hogyha ő maga készíti el ezeket a textileket. Tehát az első korszak az a kékfestéssel foglalkozik, számos interaktív elem van a kiállításban, gyakorlatilag ki lehet próbálni magát a nyomódúcot, vagy nyomdázni lehet mindenféle a kékfestéshez kapcsolódó játékban lehet részt venni. A második korszak az Goldberger Sámuel kora, amikor a kereskedelem felől a gyár által teszi a hangsúlyt a gyártásra. Tehát itt már megjelenik egy úgynevezett perotingép, ami gépesíti ezt az egész kékfestést. A harmadik korszak a Goldberger Bertolt kora, a mindent átható modernizáció, ahol hengernyomógépet vásárolnak, és nagyon jelentősen megsokszorozzák a termelést. A negyedik korszak, most így röviden felsorolva őket, Goldberger Leo korszaka, amikor ugye az 1784-ben alapított kis gyárból, amikorra másfél évszázad múlva gyakorlatilag az ország legjelentősebb és legpatinásabb textilipari vállalata nő ki. Goldberger Leo alatt öt földrészen voltak a gyárnak kereskedelmi kapcsolatai, termékeit a világon mindenhol keresték. Sajnos ugye ez a zsidó családról lévén a tragédiát ők sem kerülhették el. Goldberger Leo 1945. május 5-én Mauthausenben elhunyt. A család még egyszer talpra állt, és talpra állította a vállalatot is Goldberger Leo fia, viszont az 1948-as államosítás után végleg meg kellett válniuk a gyártól, egy egészen más dimenzióba került át ez a történet. Gyakorlatilag az államosítástól egészen az öt éves terveken keresztül végigvezetjük a bezárásig ennek a gyárnak. Hát én azt mondom, hogy talán már lefelé ívelő ágát. Szóval nagy vonalakban erről szól a kiállítás. Ami nagyon érdekes ebben az egészben az az, hogy nyomon követhetjük azt, hogy egy család hogyan emelkedik föl, és hogyan épít fel egy gyárat gyakorlatilag egy picike háromfős üzemből. Tehát, hogy miféle, micsoda innovatív szemlélete volt ennek a családnak, hogy milyen újításokat vezetett be és vásárolt meg folyamatosan, hogy hogyan tudott a család együtt dolgozni végig ez alatt a másfél évszázad alatt, szinte mindenkit bevonva ebbe a tevékenységbe. Szóval ez egy olyan történet, ami nem csak egy óbudai történet, hanem egy általános magyar történet is. Nagyon, nagyon érdekes egyébként végigkövetni ezt az egészet.
Hogyan élt a család? Bevándoroltak Magyarországra?
Így van, Cseh és Morva országból vándoroltak be, bár a kutatásaink alapján két irányt fedeztünk fel. Az egyik azt mondják, hogy Párovából jöttek, és egy aranykereskedő család volt, de aztán ezt később megszáfadták a kutatásaink. Kereskedő család volt, Cseh és Morva országból telepedtek le, és azért jöttek Óbudára, mert az akkori földes úr, a zicsiek adókedvezménnyel és letelepedéssel támogatták őket.
Milyen körülmények között hogyan éltek? Mennyire volt életük a munkájuk, mennyire foglalkoztak mással, lehet erről valamit tudni?
Hát alapvetően a gyárfejlesztés volt az alapcél. Akiről már többet tudunk, az Goldberger Leó, aki a két világháború közötti Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar társadalmi életnek egy kiemelkedő figurája volt. Nagyon sok tisztséget töltött be, különféle gyáriparosok országos szövetségétől kezdve a Nemzeti Bankon át szinte mindenhol valamiféle vezető pozíciót kapott, ugyanakkor nagyon komoly mecenatúrát is vitt. Egyrészt kulturális területen is számos támogatást nyújtott, másrészt pedig például a Műegyetemnek a textilkémiai tanszékét ő támogatta, az ő anyagi támogatásával jöhetett létre ez a tanszék.
Amikor arról volt, hogy 5 világrészre exportálták a termékeket, hogyan tudták ezt megszervezni? Nyelvileg például hogyan voltak fölkészültek? Milyen nyelven kommunikáltak?
Hát az egész család több nyelven beszélt, tehát a német az ugye alap volt, angolul, franciául szinte mindenki társalgott a családból. Az volt nagyon érdekes, hogy családtagok maguk ültek egy-egy kereskedelmi képviselet élén. Például a nemzetközi gazdaságért felelős igazgató is az egyik unokatestvér volt. Tehát ugye maga a család is nagyon sok mindent. Nyilván egy végtelenül okos, értelmes család volt, és mindenkit kitanítattak, és mindenki belekapcsolódott, nagyon kevés kivétellel belekapcsolódott a gyár életébe, és ők gyakorlatilag vitték az egészet.
Leónak hány gyereke volt?
Goldberger Leónak 2. Az egyik a lánya, ő még mindig él, Franciaországban, Párizsban lakik, Goldberger Friderika, akit szerettünk volna meghívni a kiállítás megnyitójára, de már 90-en fölül van, úgyhogy sajnos én nem tudott eljönni. Viszont a kiállítás rendezés során végig kapcsolatban álltunk a Goldberger családdal, tehát névhasználat és minden egyéb ügyében nagyon komoly tárgyalásokat folytattunk, hát nagyon örültek neki természetesen, hogy megemlékezünk a családról és a gyárról egy múzeum keretében.
És milyen emlékeik vannak, illetőleg mennyire tudnak visszaemlékezni arra az időszakra, amikor még itt voltak, itt éltek? Friderikára gondolok.
Erről van egy filmünk a kiállításban. Helyettes záró, akkor ugye egy 50 perces film, amikor 1997-ben Goldberger Friderika egy kamera kíséretében végigjárja a család egykori sikereinek helyszíneit. Elmegy a gyárba, elmegy a Vörösmarty téri lakásba. Hát én azt mondom, hogy nagyon tanulságos a film, érdemes megnézni. Tehát azt, hogy ugye itt már túl vagyunk a felszámoláson, illetve hát a felszámolásnak a legvége van. Tehát egy lefosztott, üres gyár, ahol gyakorlatilag már semmi nem emlékeztet arra, hogy itt valaha egy világhírű gyár működött. Szóval meglehetősen szomorú történet ez az egész, és ahogy kapcsolatba kerültünk velük, ez többször visszaköszönt, hogy gyakorlatilag őket megfosztották mindenüktől az államosítással, és utána hát gyakorlatilag Goldberger Antalt, aki az államosításkor igazgatója volt ennek a vállalatnak, március 26-án aznap volt az államosítás, reggel már nem engedték be a gyárba. Tehát onnantól kezdve senki, soha többet, tehát nyilván azért ez egy nagyon jelentős trauma, tehát ebben a kontextusban is érdemes azt nézni, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez.
És amikor a kezdetek voltak, tehát amikor elindult maga a gyárnak az alapítása, mindössze 3 voltak, kékfestőkkel dolgoztak, a kékfestő motivumokat saját maguk találták ki, vagy pedig bizonyos területeknek a kékfestő motivumait vették elő, és azokat gyártották, vagy kombinálták őket. Mi volt az, amitől ez a kékfestő annyira népszerű lett, hogy utána a gyárat is lehetett létrehozni?
Ugye, mint említettem, Goldberger Ferenc a Felvidéket járta, tehát nyilván az első formakincs az a Felvidékről származik, de aztán ugye Óda maga egy sváb, túlnyomó részt sváb település, illetve jelentős magyar lakosság, sváb lakosság, zsidó lakosság, ugye, ami egyébként jellemzi Óbudát, és nyilván az ottani igényeknek megfelelő mintákat kezdtek el gyártani. Nagyon érdekes, nagyon sok nyomóducot raktunk ki a kiállításban. Nagyon érdekes végigkövetni például ennek a nyomóduc készítésnek a fejlődését. Ugye itt az az érdekes, hogy a kékfestés egy szezonális munka, tavasztól őszig lehet végezni, és a tél beálltakor elkezdenek nyomóducokat gyártani, mert borzasztó munkaigényes, tehát kifaragni a kis motivumokat, mindent, tehát a tél mindig arról szólt. Úgyhogy az első időben ezeket fából faragták. Kisvirágos, nagyvirágos, attól függ, hogy éppen a kereslet mit kívánt meg. Majd később, már a második, harmadik korszakban jönnek a vegyes fák. Először fából faragják, és kis rézdrótot kell egészíti ki, később pedig hajlított részből. Tehát vannak a kiállításban például kis kancsót, vagy honimotívumot, ugye már később a védegyleti mozgalom során honimotívumot mutató nyomódúcok. Szóval borzasztó változatos, leginkább mondom, a felvidékről indul, és akkor a kereslet határozza meg. A svábok kis mintásat szerettek hordani, kicsit sötétebbet, ugye a kékfestés, ugye az anyag színe az attól függ, hogy hányszor mártják bele ezt a bizonyos textilt az indigóban. Tehát aki világosabb árnyalatot keres nagy mintával, azt is megcsinálják gond nélkül, aki kis mintás, sötétebb árnyalatot, azt is.
Ezt a szezonális munkát hogyan tudták, amikor már nagy üzemben gyártottak, megoldani? Tehát a harmadik generáció. Akkor már ugye akkora mennyiség volt, hogy nem lehet átállítani. Na most mostanáig nyomtatok, most akkor dúcokat készítsetek.
Igen, tehát ez már nem jellemző, tehát ez a szezonalitás, ez leginkább még a kézi munkára, a manufakturális dologra jellemző. Tehát itt a századfordulón, 19-20. századfordulón már gépesítve volt minden. Tehát ott már folyamatos műszakban, ma azt mondjuk, hogy három műszakban dolgoztak gyakorlatilag a gyárban, tehát ott már gépek szállították. Ugye a szezonalitás az elején abban rejlett, hogy ezeket a vásznakat ki kellett tenni, száradni, mosni ezt az udvaron, nagy területen kellett csinálni, de mindezt, amikor gépesítették, ugye bement egy szerkezetbe az egész textil, és két perc alatt megszárította, tehát itt már nem volt annyira érdekes.
És egyébként mennyien dolgoztak a gyárban? Tehát mennyi munkással működött az különböző periódusokban? Hogyan növekedett a létszám?
Hárman indultak, illetve egy mesterő, maga volt Gottberger Ferenc, és volt három felvidéki segéd. A századfordulóra a gyárnak, ha jól emlékszem, 5000 munkása volt.
Hát ez szép szám.
Igen.
Ezek a munkások, amikor ugye dolgoztak, akkor három műszakban dolgoztak, ez azt jelenti, hogy 8 órát dolgoztak. A szállásukkal, ellátásukkal kapcsolatban szociális jellegű hozzájárulás, segítséget kaptak-e, vagy ez nem tartozott a gyárnak a tevékenységi körébe?
A 19. század végén már igen. Tehát akkor jelenik meg az első betegsegélyezési pénztár a gyáron belül, akkor jelennek meg az első szociális segítség, temetkezési segítség, stb. Tehát akkor már foglalkoztak ezzel kapcsolatban. Igen, az 1900-as évek elején például a sztrájk mozgalom is volt 1908-ban a gyárban, mert nem kapták meg a követeléseiket. Igen, tehát erre fordítottak figyelmet. Különösen fontos lesz ez a két világháború között is, majd a háború után, már az államosítás korában, amikor ugye egyre csökken a munkás létszám, egyre nehezebb munkásokat toborozni. Például már az 1970-es években munkásszállóval segítik a vidékről felhozott, elsősorban női munkaerőt. Van a gyárnak üdülője a Balatonnál, ahová mindenki elmehet. Működtet a gyár vodát, bölcsödét, ahova ugye, ahogy jönnek be a munkások három műszakban, nyilván behozhatják a gyerekeket. Szóval számos olyan szociális, mondjuk így talán, hogy jóléti intézkedést volt még a Goldbergerek alatt is, de aztán különösen a háború után, ami segítette a dolgozókat.
A korabeli eszközparkból mi maradt meg, mit lehet bemutatni, mennyire lehet érzékeltetni a változásokat az egyre fejlődő ipari gépeknek a bevitelét a termelésbe?
Hát ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy semmi. Konkrétan a gyárból a felszámolás alatt az ég egyadt a világon mindent elvittek. Na most azt tudni kell, hogy a textilipari gépek azok hatalmas szerkezetek, amikből egyetlen egyet, egy hengernyomó gépet, még a volt Goldberger gyár területén kint az udvaron lehet látni, de hát most ez egy 2,5 méter magas, nem tudom én hány tonnás szerkezet, amit nyilván egy múzeumban nem lehet bevinni. Egyetlen egy olyan gépünk van, ami nem a Goldberger gyárból származik, de ugyanaz a technológia is azt be tudja mutatni, ez a bizonyos Perotin gép, ami a kiállítás második korszakában látható. Ez amikor gépesítik a kékfestést, gyakorlatilag ez annak az eszköze. A későbbiek során síkfilmnyomó asztalok, egy síkfilmnyomó asztal is, gondoljanak bele, 30-40-60, akár 100 méter hosszú is lehet, tehát ezt bemutatni nyilván meg megőrizni nem lehetett. Meg hát ugye a felszámoláskor mindent eladtak, és még egy darab sem maradt belőle. De mindattól függetlenül makettekkel, modellekkel ezt az egészet megpróbáljuk bemutatni. Egy gépünk van még, a két világháború között Goldberger Leo létrehozza az ország első vertikális textilvállalatát, ami azt jelentette, hogy ugye volt egy nyomógyár, ami a család alatt fejlődött ott Óbudán, és ő ehhez egy szövődét és egy fonodát létesített Kelenföldön. És van egy eredeti szövőgépünk.
Szó volt arról, hogy interaktív ez a kiállítás. Sok mindent a látogató maga csinálhat. Miket? Mire lehet számítani, hogyha valaki ide eljön?
Ki lehet próbálni a kékfestést, a nyomást gyakorlatilag. Ki lehet próbálni a nyomódúc készítést. Lehetsz te is tervező, számítógépes játék segítségével. A család nemesi címet kapott, a nemesi címet is lehet színezgetni, van rejtvény, húzd ki magad a csávából, ahol a kékfestéshez szükséges szavakat kell egy kis rejtvényből kihúzogatni, és akkor kijön belőle valami megoldás hirtelen. Több nem jut eszembe.
Lehet valaki kékfestőinas, a kékfestéshez szükséges anyagok között kell inasként rendet rakni, amik között vannak kakukktojások, úgyhogy jól kell figyelni a kiállítás elején, hogy mindenki megtalálja azt, hogy melyek voltak azok az anyagok, amik használatosak voltak a munkához, és melyek azok, amelyek biztos, hogy nem fordulhattak elő egy kékfestő üzemben.
De vissza lehet menni, hogyha valaki kíváncsi rá, meg akar győződni róla.
Természetesen puskázni lehet.
Még egyetlen egy kérdésem van, hogy most már egy hétvége a nyitás óta eltelt. Van-e valami visszajelzés? A látogatók eddigi reakcióiból le lehet-e vonni tapasztalatot, vagy még azzal inkább várjunk?
Hát a megnyitón közel 200-an voltak, vagy talán többen is, mint 200-an. Azóta ugye ennek kell egy felfutás, amíg az emberek megtudják, hogy ez egyáltalán létezik. A hétvégén is volt már kb. 20 látogatónk. Egyöntetően az a vélemény, hogy nagyon jó a kiállítás, és nagyon szép a múzeum.
És lehet tudni azt, hogy mi az, ami a leginkább tetszett nekik? Hol csoportosulnak a legtöbben?
Azt még így nem. Ahhoz még kell egy kis idő.
Akkor most egy kis szünetet tartunk, és utána magáról a textilmúzeumról fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják itt a Kontakt Rádióban, és Népesi Noémivel, az Óbudai Múzeum igazgatójával, valamint Tóth Anita Eszterrel, a közönségkapcsolati munkatársal beszélgetünk, és egy érdekes kiállítást, a Goldbergert hallgattunk meg, hogy ott mit lehet látni, és mi minden egyéb dolog van, amit ott csinálni lehet, és amivel meg lehet ismerni a Goldbergerek történetét, meg a textiliparba egy picit betekinteni. Hogy jött létre ez a kiállítás?
Inkább azt mondanám, hogy nem is a kiállítás, hanem hogy került ez az egész oda, ahol most van. Ugye mi az Óbudai Múzeum, mint mondtad, én annak vagyok a vezetője, viszont ez a Goldberger textilipari gyűjtemény, tehát ez gyakorlatilag nekünk a fiók intézményünk. Ez a múzeum egyébként, mint textilmúzeum már nagyon régóta működik. A 60-as évek végén kezdték el a gyűjtést, és 92 óta van itt a Lajos utcában ez a múzeum. Egy alapítványi fenntartású múzeum volt, ami sajnos egy tipikus példája volt az alapítványi fenntartású múzeumoknak, aki finanszírozási válságba került, és 2011-ben két választás volt, vagy megpróbálnak egy másik fenntartót keresni, vagy sajnos be kell zárni a múzeumot, és az alapítvány tulajdonosai akkor keresték meg Óbuda Békás megye önkormányzatát, aki végül úgy döntött, hogy átveszi ezt a múzeumot. És mivel mi vagyunk a múzeum, a helyi múzeum, ezért ezt hozzánk csatolták. Na és akkor nekünk nagyon gyorsan el kellett azt döntenünk, hogy itt mi legyen. Tehát itt gyakorlatilag egy stratégia alkotásról volt szó, hiszen azt láttuk, hogy ami ott van, az egy elavult, a látogatói érdeklődésre számot alig tartó kiállítás, plusz az épület számos sebből vérzik. Konkrétan volt egy 10-15 éve befejezetlen építkezés, ami azt jelentette például, hogy az udvaron nem volt ajtó, tehát szabadon járt a levegő az épületben, vagy a földszint és az emelet között például nem volt beépítve a födém egy része. Tehát nekünk nagyon gyorsan el kellett azt dönteni, hogy ezzel egyáltalán mit szeretnénk kezdeni, és azt hogyan tudjuk megvalósítani. És prioritásnak megfogalmaztuk azt, hogy befejezzük az építkezést, megfogalmaztuk azt, hogy létrehozunk egy új állandó kiállítást az ott lévő helyett, és a műtárgyállományt, ami meglehetősen rossz állapotban volt, biztonságba helyezzük. És akkor e hármas cél mentén kezdtünk el dolgozni, és ugye ebből most a kiállításról beszélünk. Azt mondtam az elején, hogy ugye a hely szelleme iklette ezt az egészet. Hát körülbelül ennyi volt a muníciónk a legelején.
Hogy sikerült akkor mégis megvalósítani?
Hát nagyon kemény munkával. Emögött van egy kőkemény két éves kutatás, ami abból a szempontból is érdekes, hiszen az Óbudai Múzeum egy helytörténettel, Óbuda történettel foglalkozó múzeum, ahol olyan történészek, művészettörténész kollégáknak dolgoznak, akik ezzel foglalkoznak. Tehát gyakorlatilag nekünk itt mindent meg kellett tanulni arról, hogy mi az, hogy Goldberger, mi az, hogy textilipar, mi az, hogy perotin, tehát olyan szavakkal ismerkedtünk meg, amit még soha előtte nem hallottunk. Hát a kollégái motivációjának köszönhető, mindenki elindult kutatni, levéltártól kezdve a könyvtárakon és a múzeumokon keresztül mindenhová, és elkezdtük összerakni ennek a kiállításnak a forgatókönyvét. 2012-ben, mint minden évben, kiírta az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Alfa programot, ami önkormányzati fenntartású múzeumok új állandó kiállításának megújítását célozza, illetve anyagilag támogatja. És hát 3 hónap alatt összeraktunk egy olyan forgatókönyvet és egy olyan pályázati anyagot, amelyben intézményi stratégiától, hatástanulmányokon át, a marketing terven és a közönségkapcsolati terven keresztül a múzeum pedagógiáig mindent le kellett írni, amire a bizottság azt mondta, hogy 60 millió forinttal támogatja. És hát úgy akkor láttuk, hogy itt révbe fogunk érni, hiszen egy 60 millió forintos támogatásból ez a kiállítás megépülhet. Úgyhogy már csak annyi volt a feladatunk, hogy meg kellett győzni Óbuda Békás megye önkormányzatát, hogy a másik stratégiai célunkat, az építkezés befejezését anyagilag támogassa. És hát látta a polgármester úr nyilván, hogy nagyon ügyesen összegyűjtöttük azt a 60 milliót, és akkor ő is egy közel 50 millió forintos támogatásban részesítette a múzeumot, és gyakorlatilag ez volt az a muníció, amiből el tudtunk indulni.
Hát ez nagyon kemény munka volt, és elég hosszú ideig is tartott. Mindezek után ugye Goldberger az lett a címe. A címválasztás az hogyan történt?
Ahogy említettem, hogy maga a Goldberger gyár, azt mindenki a Golinak hívta. Ott Óbudán mindenki úgy ismerte ezt az egész gyárat, de hát ugye azért csak eltelt már egy jó 20 év, így van, azóta, hogy ez a gyár bezárt, de hát azért mégis úgy döntöttünk, hogy legyen a Goldberger.
Mert általában valamilyen hangzatos címet szeretnek választani, ami úgy a témáról a laikusok számára is jobban fölhívja a figyelmet, hogy itt textilről van szó, mondjuk. Goldberger, aki nem ismerte a gyárat annak idején, ma már
majd most megismeri. Majd most megismeri, a kiállításból megismeri. Hát gondolkoztam mindenfélében, most egy híres textilgyár története, vagy mit tudom én, valami olyasmi kifejezés, amit esetleg mi magunk sem ismertünk, tehát nyilván más sem, most ha azt mondom neked, hogy bárkinek a hallgatók közül, hogy Parizett, vajon mit mond? Semmit nem mond, pedig a két világháború között a gyár legesleg híresebb világszerte ismert terméke volt. Tehát szóval nincsen egy olyan, nem volt egy olyan jó cím, amire azt mondtuk volna mi magunk is, hogy na, tuti. Aztán úgy döntöttünk, hogy legyen a Goldberger.
Parizett az mi?
A Parizett az egy műsejen fonalból készült anyag. Goldberger Leo, ugye a két világháború között, mint említettem, egy borzasztó innovatív személyisége volt a családnak, és őt a 20-as évek végén megkereste a német Bamberg cég, aki akkor kifejlesztett egy műsejen fonalat, és gyakorlatilag járta a világot, és olyan textilgyárakat keresett, akik az ő műsejen fonalából valamit csináltak volna. És először a nagy konkurenshez ment el a Bambergnek az ügynöke, aki nem merte ezt bevállalni. Goldberger Leo viszont azt mondta, hogy na-na, méghozzá olyan szinten, hogy kizárólagos felhasználási jogot vásárolt ehhez a fonalhoz, és néhány éves kísérletezés után megalkotta a Bamberg Parizett nevezeti anyagot, ami egy műsejem, ezzel a bizonyos Bamberg műsejem szállal szőtt kelme volt, aminek olyan hatása volt, mint a sejemnek, de mégis műsejem volt. És ez nagyon ügyesen reklámkampánnyal és mindennel felturbóztam, adott belőle olcsón is, hogy mindenki meg tudja vásárolni, a legalsóbb társadalmi réteg is Parizettbe járjon, de ugyanakkor állított belőle elő nagyon elegáns, nagyon exkluzívat, színésznőktől kezdve nagyon sokan hordták ezt annak idején, és mindenki meg tudta vásárolni, és ez egy tömegcikk lett, és az egész világon az lett. Szóval ez volt a Parizett.
Hogyha már itt tömegcikkekről volt szó, meg arról, hogy mindenkinek jutott belőle, az Óbudai Múzeum itt egy kis workshopot is létrehozott. Milyen workshop, és kik vehetnek részt benne a workshopnak a munkájában?
Tulajdonképpen a workshopok az egyik olyan vonala ennek a Goldberger Műhely rendezvénycentrumnak, amit a múzeumban mi létrehoztunk, amivel szeretnénk foglalkozni, de ez tényleg csak egy kis szelete a Goldberger Műhely tevékenységének. Tulajdonképpen minden múzeum alaptevékenységéhez most már említeni sem kell, hozzá tartozik a múzeumpedagógia. Úgyhogy múzeumpedagógiai foglalkozásokat első osztálytól kezdve a gimnazistákig szervezünk a diákoknak. Három foglalkozást, három tematikával készítettek el a múzeumpedagógusok. Ezekre gyakorlatilag várjuk az iskolás csoportok jelentkezését.
Hogyan tudnak jelentkezni?
Jelentkezni a goldbergermúzeum.hu vagy a textilmúzeum.hu oldalon lehet tájékozódni a foglalkozások tematikáiról és a jelentkezés módjáról is. Telefonon vagy e-mailen is lehet jelentkezni ezekre a foglalkozásokra. A múzeum pedagógián kívül minden rendezvényünk a Goldberger Műhely rendezvénycentrum keretein belül zajlik majd. Ebben az egyik szelet az, hogy szeretnénk textiltervezőknek, dizájnereknek a legeslegszélesebb körben értve a dizájner szót, szakmai workshopokat, találkozókat szervezni, hiszen egy közel 140 négyzetméteres rendezvénytere áll nagyon modern hang technikával és berendezéssel arra, hogy ezek megvalósulhassanak. Emellett történeti előadás sorozatokat tervezünk, különféle szakköröket tervezünk, kapcsolódva természetesen a kiállítás tematikájához. Októbertől családoknak és felnőtteknek textilnyomás tanfolyamot fogunk hirdetni, ahol háromféle technikával ismerkedhetnek majd meg a jelentkezők egy textilművész segítségével. Tehát rendkívül sok programot tervezünk, a divatbemutatóktól kezdve az esetenként dizájnerek munkájából készült több hetes, hónapos időszaki kiállításokig.
Hány múzeumpedagógus segíti a látogatókat?
Hivatalosan két múzeumpedagógus foglalkozik csoportok fogadásával, de mivel a múzeumpedagógia tágan értelmezhető éppen a téma sokrétűsége miatt, és minden foglalkozáshoz kézműves tevékenység is tartozik, ezért több kolléga bevonásával zajlanak ezek a foglalkozások, illetve külsős munkatársak segítségét és munkáját is igénybe vesszük ahhoz, hogy a hozzánk érkező diákcsoportok minél szélesebb körű és nagyon érdekes ismeretekhez jussanak.
Tudnak már róla?
Hát a honlapunk egy időben indult meg a múzeummal tulajdonképpen, tehát a honlap szeptember 12-től látogatható, de kiváló alkalom most a múzeumok őszi fesztiválja arra, hogy megismertessük mind a pedagógusokkal, hiszen van ez a kifejezetten pedagógusoknak készülő programsorozat, ez a Lámpás Én Vagyok Tanárok Éjszakája, amikor tanárokat várunk, egyébként nem csak a Goldberger Múzeumban, hanem az Óbudai Múzeumban is azért, hogy megismerjék a mi tevékenységünket, egy picit a kulisszák mögé tekinthessenek, hogy kik azok a szakemberek, és milyen formában, akik részt vesznek egy kiállítás létrehozásában, és hát kedvet csináljunk ahhoz, hogy a gyerekeket elhozzák a múzeumba.
Melyik korosztályt várja a múzeum leginkább? Kiket célzott meg a múzeumpedagógia?
Hát a téma egy pici fejtörést okozott, de azért gyakorlatilag felöleljük az alsó tagozatos korosztálytól kezdve egészen az egyetemistákig ezt a nagyon széles réteget. A három múzeumpedagógiai foglalkozás, ami a közoktatást érinti, az 1-től 8. osztályig Mi ez a módli módi címmel a kékfestés rejtelmeibe vezeti majd be a gyerekeket. Aztán egy családtörténet és gyártörténet vonalon, ez már a felső tagozat, illetve a gimnazista korosztálynak ajánlott Nagypapa műhelye unokagyára címet viseli. És aztán szintén felső tagozattól kezdve és a gimnazistáknak is ajánljuk a Megkerülhetetlen Divatba Jövünk című foglalkozást, ahol megismerkedhetnek azzal, hogy egyáltalán hogy készül egy ruha, kik mondják meg azt, hogy mi a divat, úgyhogy valószínű, hogy ezért az érdekelni fogja a gyerekeket.
Ez biztos, de szerintem még a felnőtteket is.
Még a felnőtteket is.
A divat kapcsán említetted, hogy dizájnerekkel is kapcsolatban álltok. Vannak-e valamilyen távolabbi tervek is, valamilyen közös iskolának a kialakítása esetleg? Tehát, hogyha valaki nem csak egyszer akar beletekinteni, hanem folyamatosan meg akarja ismerni ezt a szakmát.
Igen, tulajdonképpen nem erre az évre, de a jövő évi terveink között ez is szerepel. Azért azt még visszacsatolva a kiállítás megnyitásához, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Makány Márta a múzeum számára tervezett egy ruhát, ami bekerül a múzeumba, és majd egyrészt megtekinthető, másrészt már a megnyitón tartott egy saját munkáiból készült divatbemutatót. Tervezünk olyan hosszabb, hát hónapokon át tartó tanfolyamokat, illetve nyári táborokat gyerekeknek is, és felnőtteknek tanfolyamokat, amikor megismerkedhetnek a tervezők munkájával, megtanulhatják elkészíteni az egyes ruhadarabokat, és esetleg kedvet kaphatnak ahhoz, hogy maguk is orientálódjanak e felé a pálya felé, de hogyha nem, akkor már az is nagy segítség, hogyha valaki egy saját maga által elkészített szoknyában, blúzban, saját maga által elkészített táskával, vagy ékszerrel eldicsekedhet.
Nemrégiben hallottam egy olyan kiállításról, ahol egy különleges alkalomra azt mondták, hogy ingyenesen jöhet az, aki valamilyen a korszaknak megfelelő ruhadarabot visel. Ilyen különleges programokat, nem feltétlenül ilyet, de másfajta különleges programokat terveztek-e?
Igen, ilyeneket is tervezünk, tehát a történetiség, a divat, a dizájn vásárt szervezünk például, december második hétvégére, úgyhogy aki például ilyennel foglalkozik, és most hallja ezt a műsort, akkor szintén a honlapon keresztül jelentkezhet is. Tehát rendkívül sok tervünk van a jövőre nézve, ez is például közöttük szerepel.
Itt borzasztóan tetszett, hogy mindenki, aki jött, az is hozzátartozott, hogy elmesélte annak a ruhadarabnak a történetét, hogy a nagymamájától van, és ilyen meg olyan események kapcsolódnak hozzá, mert ugye ami régit megőriz az ember, azt azért őrzi meg, mert valami emlék kapcsolódik hozzá. Nagyon, nagyon érdekes volt ilyen szempontból. Más tervek vannak-e?
Hát még egy picit hazabeszélve és visszacsatom a rendezvényekhez, kérdezted, hogy hát mik az első visszajelzések. Azért azt elmondanám, hogy ezen a hétvégén lesz a Kulturális Örökség napja, ahol várjuk a látogatókat tárlatvezetésekkel. 10-től 6 óráig, 2 óránként indulnak majd tárlatvezetések a Goldberger Múzeumban. Illetve jövő hétvégén szintén nyitva lesz a Goldberger Múzeum, a Magyarország Szeretlek hétvége, amit a közszolgálati televízió szervez. Ezen a hétvégén is nyitva tartunk, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a látogatókat, szintén egy ingyenes hétvége lesz ez. Ami a távlati terveket illeti, folyamatosan feltöltésre kerül a honlapunk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy mindenki figyelje, és jöjjenek el minél többen a rendezvényeinkre.
És hogyha már ott vannak, és megnézik mondjuk a kiállítást, és valamivel kapcsolatban bővebb információra van szükségük, vagy szeretnének többet megtudni, vezető vagy más mód van erre?
Igen, a kiállításhoz készült egy kiállításvezető, ami egy nagyon szép kiadvány lett egyébként, ami gazdag képanyaggal kíséri végig. Hát természetesen, hogyha valakinek több információra van szüksége, akkor a történész kollégáink vagy bármilyen kollégánk nagyon szívesen áll a rendelkezésükre. Készült még egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet is, amit a családi jegy mellé ajándékba adunk, amivel szintén föl lehet dolgozni a kisebbeknek is a kiállítás történetét.
És hogyha emléket akar hazavinni, akkor a családi füzet az emlék, amit vihet.
Egyrészt a családi füzet, másrészt ugye ez egy teljesen újonnan kialakított múzeum, mondhatnám. Úgyis, tehát itt egy újonnan kialakított közönségforgalmi tér van, ahol kapott helyet egy múzeumi bolt, ahol emléktárgyakat, kékfestő tárgyakat, kortárs dizájnerek által tervezett kis ékszereket, könyveket, stb. Meg lehet vásárolni.
Tehát akkor, hogyha valaki elmegy, akkor készüljön fel arra, hogy sok mindent fog látni, nagyon izgalmas, szép kiállítást, igényelhet foglalkozásokat, amik még tovább növelik az ismeretanyagát, és haza is vihet emlékeket, sőt, bővebb anyagot magáról a kiállításról. Ha esetleg könyvtárba akar menni, van-e ilyenre lehetőség?
A múzeumnak van egy könyvtára, de azt most nem ajánlom senkinek, hiszen nem üzemel. A terveink között van, ugye említettem, hogy több stratégiai célunk volt, a kiállítás és az építkezés befejezése megvalósult, viszont a műtárgyállomány kialakítása, illetve raktára kialakítása, és ebbe beleértem a könyvtár létrehozását is, a jövő évre maradt, úgyhogy talán jövő ilyenkor arra is lesz lehetőség.
Akkor úgy látom, hogy ideje búcsúznunk, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz.
Köszönjük szépen.
Most megint zene következik, aztán a kaleidoszkóp.
Nagy nap volt az, igen nagy, hogy Londonban egy pihen nagy. Nini, a mini, az alig, a kurta szoknya bizony, egy arasz, a ravasz, ki szoknya hozta, ó, ez nem lesz jó. Megvászok lányok, télen rátok jó kis nászhales, a férfi nézi, s rögtön érzi, forró láza lesz. Mit látok? A mini, az alig, a kurta szoknya bizony, egy arasz, a ravasz, ki szoknya hozta, ó, nem lesz jó. Villámló térdek lépnek szörnyen ne zord a télidő. Mit látok? Nini, a mini, az alig, a kurta szoknya bizony, egy arasz, a ravasz, ki szoknya hossza, ho-ho, ez nem lesz jó. Nini, a mini, az ali, a kurta szoknya, ho, villámló térdek, lépek, szörnyű szégyítő, karcsú kis lába, jól megfáznak, mert zord a télidő. Mit látok? Nini, a mini, az ali, a kurta szoknya bizony, egy arasz, a ravasz, szokja hozta, ho-ho, kár minden szó, ha nékik jó, hát nékem jó.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumra hívom föl figyelmüket, ahol Székely festékesek címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon Pál Etelka és társainak az alkotásait lehet megnézni, melyeket az 1928-ban Viski Károly által közzétett 16 festékes szőnyeg alapján készítettek, az eredeti módszereket követve, technikát, illetőleg alapanyagokat, és még a festékben is az eredetit követték. Maga a festékes egy olyan szőnyeget jelent, amit burjánosnak, rakottasnak, aggatottnak is szoktak nevezni, tehát a székely szőnyegeknek egy jellegzetes formája. Budapesten a Forrás Galériában Hager Ritta kiállítása szintén textilhez kötődik, hiszen textilművész, aki életének a történetét meséli el az itt bemutatott textilek segítségével. Fő témái ennek megfelelően a transzcendens spirituális gondolatokat fogalmazzák meg, a keresztény szellemiséget olyan formában, hogy Isten és ember kapcsolata, a szentségek, a harmónia, a szépség és az igazság áll műalkotásainak a középpontjában. Bonyolult technikával dolgozik, síkból kiemelkedő absztrakt plasztikus műveket alkot, és tevékenységének köszönhető a 60-as, 70-es évek magyar textilművészetének a megújulása. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban Énekelt szavak könyvkötőművészeti kiállítás nyílt, Észtországból érkezett, ahol 2010-ben negyedszerre rendezték meg a Scriptamanent, az írott szó megmaradt című nemzetközi tematikus könyvkötészeti kiállítást, és ennek a negyedik kiállításnak a témája, illetőleg a címe az Énekelt szavak volt. Veljó Tormis 80. születésnapja alkalmával tisztelegtek előtte így, egyébként itt a kiállításon egy róla szóló dokumentumfilm is megtekinthető, az Újra megrelt dal címen, és a kiállításnak az érdekessége az volt, hogy egy felöltöztetett kétnyelvű könyvtestet hoztak létre, amelyben 13 lírai ész népdal, a vas elátkozásának története, illetőleg ész balladák találhatók, és mindezt 22 országból 171 alkotó alkotta meg. Köztük magyarok is voltak, de természetesen a többség észt volt, hiszen ez a nemzetközi kiállítás észt kezdeményezésre indult. Veljó Tormisról egyébként még érdemes azt megjegyezni, hogy az észt nép archaikus dalait a Regilaut gyűjtötte. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban Budapest Diary, Kós Károly grafikus művész önálló kiállítása tekinthető meg, ahol is a fiatal művész fővárosi életének hétköznapjait eleveníti meg. Alapvetően kétfajta technikával dolgozik, nagyméretű dúcokkal készült fametszeteket, ezekkel az állandó, a tágabb értelemben vett lakozásunk, lakásunk témát öleli föl, értve ez alatt a várost, a köztereket, utcákat és épületeket, de az otthonát is, míg a frottás nyomatokon intimebb gondolatok és adhok vetületek jelennek meg. Úgyhogy ilyen módon egy személyes perspektívából létrehozott városi eposzt lehet megtekinteni. Ugyanennek a múzeumnak egy másik kiállítása, hibrid, Kortárs képzőművészeti kiállítás címet viseli. Ezen a kiállításon a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakos hallgatói és festőművészeknek a részvételével egy egyhetes győri workshopon készült műveket mutatnak be, ahol együttesen, közösen hibrid műveket hoztak létre. Részben régi időknek a kompozícióit elevenítették föl, részben pedig korunknak az elemeit, mindezt együttesen összekeverve hibrid, vagyis félvér, keresztezett, vegyes alkotásokat hozva létre, egy szürrealista workshop volt tulajdonképpen. Tehát 10 művész alkotásait lehet itt megtekinteni. A Budapesti Nemzeti Galériában egy ikerkiállítás nyílt, Chagall, háború és béke között, és Álmos Imre, a magyar Chagall a háború örvényében 1937-1944 címen. Mindkét alkotónak a művei párhuzamosan tekinthetők meg, egyébként az életben is találkoztak, Álmos 1937-es párizsi útja során ismerkedett meg Chagall-lal, igen nagy hatással volt rá, ezért is van, hogy párhuzamba állíthatók a műveik. Míg azonban Álmos 1944-ben meghalt, mert hazatérte után nem sokkal zsidó származása miatt munkatáborba deportálták, addig Chagall elmenekült a nácik elől Franciaországból, és majdnem 100 évig élt. Ez alatt a 20. század történelmi eseményeit gyakorlatilag át tudta tekinteni, így az életművéből 65 bemutatott mű gyakorlatilag a 20. század történetének a művészi vetületét is a látogatók elé tárja. Álmos ezzel szemben 45 festményét lehet megnézni, és tematika a vezérfonalit, Chagallnak a korszakokra bontásával szemben, kronológiai rendjével szemben. Nála tehát a párizsi találkozás, önarcképek, illetőleg angyal és álom motívumok alkotják az egységeket. A Ludwig Múzeumban Budapesten természetszerűleg kortárs kiállítás nyílt, Ősz Gábor 3x3 címmel. Ősz Gábor Amszterdamban él és dolgozik, 2010-ben Párizs Fotó BMW díjat nyert konceptuális alkotásaiért, amelyeken egy-egy problémát jár körül különböző formában, ezek a problémák a fényképezés területébe tartoznak, hiszen ő fotóművész, a fény és építészet kapcsolatát, a kép általi megragadhatóság, leírhatóság, a mozgás, tér, idő problematikája izgatja, és olyan alkotásokat hoz létre, melyeken többek között a valóság tartalomnak olyan formáját is vizsgálja, hogy egy-egy fénykép mennyire tudja megidézni, vagy éppen átírni a múltat. A Műcsarnok kortárs művészeti kiállítása Táj Mátray Erik installációja címet viseli. Ezt az installációt kifejezetten a Műcsarnok M0-ás helyisége számára készítette, és egy barokk oltár ihlette. Ennek ellenére az idilli táj, illetőleg a mítikus idő, a természet ciklikussága nagyon modern környezetben jelenik meg, aranyszínű folyadékkavarok például a 4 méter magas falon, és sárgás fénnyel töltik be az egész teret, mindez az életadó vizet és a gazdagságot szimbolizálják. Ugyanakkor nagyon érdekes a művésznek az alkotásai között ez a mű, mert itt csak vízzel, festékkel, fával és fóliával dolgozik, szemben a rá olyannyira jellemző sokoldalú média használattal. A magyarázat természetesen az, hogy itt nem az illúziók megteremtésére törekszik, hanem éppen a képzelet képét jeleníti meg. Egy retrospektív kiállítás látható a szombathelyi képtárban. Garajszky József képzőművésznek a alkotásait, illetőleg életművét mutatja be Ösvényeim címmel. Ő asztalosként kezdte, majd belsőépítész lett, végül szabadfoglalkozású művészként ment nyugdíjba, és éppen ezért nagyon sokféle műfajt kipróbált és megtanult, belsőépítészet, festészet, grafika, fém és faplasztika, bőrművészet egyaránt szerepel alkotásai között, ezen a retrospektív kiállításon is. És ha már modern technikákról van szó, akkor a Szegedi Somogyi Könyvtár kollázsmesék, távoli tájak és korok vonzásában kiállítást is érdemes megemlíteni. Ott Weber Noémi festőművésznek a kollázs technikai alkotásai láthatók, amik rendkívül sokszínűek, játékosak, nagyon erős kifejező erővel. A képekbe épített természeti formák, erdők, virágos mezők, tengerek, jelennek meg, de idegen kultúrák is, így jutott el a navahó indiánoknak a területére. Tehát a festészet, grafika, kollázs, montázs és mozaik technikák keverednek az alkotásaiban. 2012-ben egyébként az Interior Design nemzetközi kollázs pályázaton első díjat kapott a kollázs képe. Ugyanitt 125 éve született Telsánszky Józsi Jenő, az írónak nem csak írói munkásságát mutatja be, hanem különleges találmányaival és zenei képességeivel is megismerteti a látogatókat. Van egy harmadik kamara kiállítás is, az irodalom hercege, 150 éve született Herceg Ferenc, akiről azóta sokan megfeledkeztek, pedig annak idején az Élet kapuja című regényéért még Nobel-díjra is jelölték. Visszatérve Budapestre, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban elsősorban gyerekek számára ajánlom a Nyomozás című kiállítást, amelyik valójában egy detektív játék, a Vajda Hunyadvára állandó kiállításába beépítve, tehát az erdőgazdálkodás, halászat, vadászat, földművelés és az állatok életét bemutató kiállítási részben egy szőnyeg, nyomozó szőnyegen végig haladva lehet eljutni a különböző állomásokra, feladatokat megfejteni egy tolvaj nyomában, és hogyha sikerül kideríteni, ki is volt az a tolvaj, még jutalmat is kapnak. Előzetesként a debreceni MODEM, Körkörös romok, Ország Lili falai című kiállítást említem. Ország Lili 1926-1978 között élt, és itt egy egész életművét bemutató kiállítás látható, tehát a kezdeti francia szürrealizmus és metafizikus festészeti hatásokat mutató művei éppen úgy megtekinthetők, mint elemző, apró részekre a valóságot szétszedő alkotásai, vagy pedig azok a művek, amik irodalmi ihletésre születtek. 48 részes labirintus sorozata is ki lett állítva. A kulturális örökségnapokra, illetőleg a kutatók éjszakájára is még felhívom a figyelmet, és mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.